tulajdonképpen a reformáció jelentősége Európában mindig egy nagyon szerencsés téma, én úgy gondolom, mert nagyon sokat lehet róla beszélni. Tény is való, hogy ugye nemrégen egy szép kerek évfordulót ünnepeltünk, és a Somogyi Könyvtár gyűjteménye alkalmas volt arra, hogy ezt a témát mi megfelelően tudjuk tálalni, mert annak ellenére, hogy Somogyi Károly római katolikus pap volt, a gyűjteményében megtalálhatók a református irodalom, református teológia alapvető munkái is. Egészen pontosan a reformáció napja, ugye az október 31, ez úgy is mondhatnám, hogy egy legendán alapszik, mert hogy 1517. október 31-én így szólnak a források, hogy akkor kiszegezte Luther 95 pontból álló téziseit a Wittenbergi vártemplom hajtajára. Ezt a pillanatot több művész is megörökítette, tehát egészen a 20. századig ez egy történelmi tény volt. Ennek a történetnek az legelső írásos emléke Philip Melanchthon tollából származik. Itt ebben csak az az érdekesség, hogy ő akkor pont nem lehetett jelen ezen az eseményen, hiszen csak 1518-ban lett Wittenberg professzora, és Luther sem írt erről. Tehát azért mondom, hogy ez egy kicsit ilyen legendán alapszik, de hogy mi is volt tényleg ennek a lényege, meg hogy mi állt a háttérben, azért fontos megemlékezni erről. Egyébként ez a kiszegezés, én ezt így időzőjelben mondanám, volt egy ilyen általános szokás egyrészt, hogy fontos tételeket, téziseket Luther előtt is többen kihelyeztek az ajtóra, tehát szokás volt a templom ajtót kvázi hirdető táblaként használni. Hogyha a lutheri tételekre térünk vissza, az igazság az emögött, hogy ez a tételsor soha nem volt tudományos diszputa tárgya. Elég nagy port kavart fel a tételeknek a tartalma viszont. Eredetűket ugyanakkor nem őrzi kézirat, ősnyomtatvány, tehát ennek nincs így nyoma. A legenda mögötti igazság, amire ténylegesen emlékezünk ilyenkor, az az, hogy 1517. október 31-én Luther levelet írt feletteseinek, amelyben felszólalt a búcsú cédulák ellen, tehát protestált, és a visszaélések megszüntetésére kötelezte őket, és hozzácsatolta ehhez a levélhez azokat a tételeket, amelyek a disputa alapiratának szánt. És tulajdonképpen a célja ugye az volt, hogy leleplezze az elvilágiasodott és korrupt egyházat, mert ez tényleg egy valós jelenség volt. Tehát ő levelet írta feletteseinek 1517. október 31-én.
És egyébként e tiltakozásból fejlődött tovább a reformáció mozgalma?
Így van, Luther protestált a felettesei felé, és tulajdonképpen ez fejlődött tényleg tovább, ebből a tiltakozásból fejlődött ez az egész mozgalom, Európa szerte, és tulajdonképpen átformált egy csomó mindent, a hitnek a megújítására irányult az egész, könyvek százai születtek, és igazából ez az egyik hatalmas erénye a reformáció mozgalmának, hogy ugye Európában a könyvnyomdászat ehhez képest nem túl régen lendült fel, és ezt még tovább színesítette az akkori könyvkiadást, a könyvpiacot, úgymond. Nagyon sok a pozitív hozadéka is ennek az egész mozgalomnak.
Beszéljünk egy kicsit az előzményekről és az átalakuló Európáról, hiszen szerintem erről is kevesen tudnak és ismerik magát az egész történetet, hogy miért is írta meg Luther azt a 95 tézisét.
Igen, ez elég kritikus időszak lehetett ez a 16. századi Németországban, amikor az egyháznak a befolyása folyamatosan csökkent, és egy óriási megosztottság jelent meg. egyrészt a polgárság kezdett elfordulni az egyháztól, a papság két részre tagolódott, a felső rétege a papságnak, érsekek, püspökök, apátok, rendfőnökök, ők azért egészen más életformát folytattak, ami nem feltétlenül felelt meg az elvárásoknak, tehát akár az erkölcsi elvárásoknak. Az alsópapság pedig ugye a néphez állt közel. Lényeg az, hogy a közhangulat az egyre romlott.
De ugye ez azért volt, mert támadták az egyházat a hatalmas birtokai és a fényűzése miatt.
Persze, ez már századokkal, évszázadokkal korábban is jelen volt, de talán erre az időszakra éleződött ki kritikus helyzetre. Tulajdonképpen az általános elégedetlenség érdekek ütközése, de ugyanakkor politikai érdekek is ütköztek gyakorlatilag az 1500-as évek elején. Egyre rosszabbodott a helyzet már. Hatalmas társadalmi feszültségekről lehet itt beszélni. Ugyanakkor egyfajta lelki krízis is megjelent, és tulajdonképpen, hogyha a hívő embert figyeljük ebben a korban, vallásos embereknek a lelki igényét ez már nem tudta kielégíteni, tehát, hogy egy elvilágosodott egyház nem tudott úgy szólni lelki értelemben az emberhez, ahogyan talán kellett volna. És hát ennek a bizonyos Wittenbergi 95 tétel, ennek volt egy olyan előzménye, hogy 1516 környékén már elkezdték ugye árusítani ezeket a búcsú cédulákat, és fellépett egy bizonyos Johannes Tetzel nevű dominikánus szerzetes, az ő követői ugyanígy felléptek ez ellen, és tulajdonképpen a Szent Péter Székesegyház újjáépítése, Albert Mainzi érsek adósságainak lefaragása érdekében indították ezt az egészet, tehát pénzt akartak mindenképpen szerezni ezekből a búcsú cédulákból, cédulák osztogatásából, de ugyanakkor hát a 16. században azért arról is meg kell emlékezni, hogy háborúk is előfordultak azért ebben az időszakban, de ennek ellenére maradt a fényűző életvitel, a pápák túlköltekeztek, és hát egyfajta bevett pénzszerzési forrás lett az a búcsú cédula árusítás, hogy a hívek megfelelő adományért cserében kapnak egy igazolást, hogy ők most már bűnbocsánatot nyertek. De persze ez nem egészen így működik a gyakorlatban, tehát ezt nem lehet azért egy ilyen cédulával elintézni. Ezt azért úgy sejtették többen is. Volt, aki ugye ennek hangot adott, mint ugye később Luther. Tehát lényeg az, hogy a nép körében egyre inkább nőtt az elégedetlenség. Tehát nem csak az egyszerűbb néprétegek, hanem tényleg a polgárság. Tehát az általános elégedetlenség szinte a tetőfokára hágott.
Hogyha a tézisek hatását nézzük, tehát ugye a történelem szempontjából, akkor sok dokumentum áll rendelkezésre, tehát magyarán nehéz összefoglalni a reformációnak az elmúlt 500 évét, több mint 500 évét?
Hát az az igazság, hogy nem könnyű feladat, mert ha csak az európai vonalat vesszük, rengeteg fontos mű, ránk maradt irat, tanulmány állhat rendelkezésünkre, és hát itt Szegeden azért eléggé szerencsések vagyunk, mert mondom, Somogyi Károly gyűjteményében azért elég szép számmal megtalálhatók ezek a dokumentumok, korabeli kiadású művek. Tulajdonképpen azt már említettem, hogy a könyvkiadásra nagy hatással volt a reformáció ennél fogva, és hát nem mindenki engedhette meg magának, hogy könyvet vásároljon, de hát azért mégiscsak napvilágot láttak ezek a könyvek, és hát az ember hozzá jutott valahogyan. Tehát óriási hatással volt Luthernek ez a forradalmi tette, tehát hogy ő protestált a búcsú cédula árusítás ellen, és hát meg is fogalmazta ugye, hogy tulajdonképpen miben kéne változtatni. Hogyha úgy közelítjük meg ezt az egészet, hogy csak azokat a munkákat vesszük sorra, amiben Lutherről írnak, történeti munkákról van szó, amiben más szerepel a reformáció, mert az is eléggé számottevő. Az egyik például Konrád Lichostenész humanista gondolkodónak a munkája, amely mi tulajdonunkban lévő bázeli kiadás 1577-ből. Tulajdonképpen ez a Prodigiorum ac ostentorum chronicon. Ebben a munkában a szerző alapvetően érdekességekről, különlegességekről, különféle történésekről ír, tehát hogy többek között megemlíti Luther fellépését is, és hát Lichostenész, megmondom, egy korabeli polisztor volt. Az ő írásai főleg Bázel városának híres nyomdájában látott napvilágot, amelyet a Christoph Schauer üzemeltetett. Ez egy jelentős városi könyvkiadó és nyomda volt. Következő, amit úgy kiemelnék, az Raymond de Florimond francia jogász és antikváriusnak a többkötetes történeti munkája, amely alapvetően korabeli történésekre alapozta. A római katolikus nézőpontból írta meg a történéseket, ez ezért is érdekes.
Tehát magyarán ő volt az ellenpont.
Igen, az ellenpont. És hát ő már érvel a protestáns vélemények ellenében is. Hát ez a történeti munka 1614-ben jelent meg. És tulajdonképpen, ha azt nézzük, akkor Svájc-Francia területe, de nem csak ezen a területen fejtette ki hatását, hanem tulajdonképpen oda-vissza hatott egész Európában, kiterjesztette hatását.
Igen, és a Svájcra nagy hatással volt a reformáció.
Igen, többféle olyan dokumentum áll rendelkezésünkre, amely a svájci reformációnak az előrelépését örökíti meg. És ez az Institutio Christiani Religionis, amely Genfben lát napvilágot például, és ugye Calvin Genf városa tanácsa felkérésére lett a város egyház életének a vezetője, és tulajdonképpen amit ő megfogalmazott egyház szabályzat, ugye a Genf városnak az alkotmánya is lett, idézőjelben mondom, de tulajdonképpen a későbbiek során megalakuló Genfi Akadémia is hozzájárul a református teológia terjesztéséhez. Úgyhogy svájci reformációt tekintve azonban még egy kicsit előre kellene ugranunk, sőt még egy kicsit korábbra.
Mert hogy van ott egy névtelen szerző is a középkorból, és nagyon
pontosan,
fontos.
Pontosan, ez egy nagyon fontos kötet. Tulajdonképpen Európa ítélete és kultúrája együtt alakul át ezeknek a köteteknek köszönhetően. A jelentős alapműnek a címe ez a bizonyos Teológia Deutsch, amely még nem Svájcban, hanem Németországban lát napvilágot, és ennek a címét tulajdonképpen Luther Márton adta így utólag, mert a szerző az egy teljesen ismeretlen szerző, és ami ebben a kötetben megjelent, ez nagyon sokáig meghatározó volt a teológia és az irodalom történetében, és frankfurti névtelenként tartják számon, és az ismeretlen szerzőről csak annyit tudunk, amit tényleg a prológusból is lehet olvasni róla, ezt az egy mondatot, ezt felolvasnám, hogy pontosan idézek. Ez a könyvecske a mindenható örökisten megnyilatkoztatása egy bölcs, esztes, igaz és derék ember, az ő barátja által, aki hajdanán a német lovagrend tagja volt, pap és könyvőr a német lovagrend frankfurti házában. Tehát innen a neve, hogy frankfurti névtelen. Ez a kötet a svájci reformációra is nagy hatással volt, és ha a Svájc, akkor még azért Calvin előtt Zwingliről is muszáj megemlékeznünk, aki a Zürichi főtemplomnak a lelkésze volt, és szinte Lutherrel egy időben lépett fel a svájc német ajkú területén, és ő is egyfajta vitát generált, tételeket fogalmazott meg. Tulajdonképpen a Zwingli tételei ellenében a konstanci püspök fogalmazott meg egyfajta protestálást, tehát a zsinatoknak a tekintélye, jelentősége, ezt próbálta hangoztatni, de ugye ennek a disputának az eredménye az lett, hogy Zwingli le tudta győzni a régi hagyományt képviselő konstanci püspöknek az állításait. Egy későbbi disputa során viszont elérte azt, hogy a templomokból eltávolítottak mindenféle díszes holmit, tehát képeket, szobrokat, oltárképeket, és valójában a misét is eltörölték, mint olyat. Helyette lett az úrvacsora, amelyet ugye fatányírokról, fakupákból szolgáltattak ki. Tehát az úrvacsora az jóval egyszerűbbé alakult át, mint mondjuk annak előtte a mise volt.
Lehet akkor azt mondani, hogy ő volt a legnagyobb hatással erre az egészre.
Így van. Igazából forradalmi tettet hajtott végre ő is. Gyakorlatilag az ő prédikációi hatására alakul át a reformáció a svájci területen, a svájci német kantonokban, és hát eleinte főleg a gazdagabb néprétegek köreiben tudott elterjedni ez, és ezt nyomon tudjuk követni, mert hogy könyvtár tulajdonában is van egy kollégátum kötet, amelyben Zwingli fontosabb nézeteit olvashatjuk, és egymástól függetlenül, tehát Luthertől függetlenül az ő tanításai jó részt egyeztek a lutheri tételekkel, és hát alapvető eltérések azért voltak, mert Zwingli lényegében minden külsőséget ki tudott küszöbölni. A fő eltérés az tulajdonképpen tényleg az úrvacsora, a szertartások, és hát ugye alapvetően az egyház kormányzat tekintetében tudott ez megmutatkozni, ami azért nagyon nagy előrelépés, ha belegondolunk. És hát amit már említettem, hogy Zwinglinek a munkái is, főleg a Flossauer nyomdában tudtak napvilágot látni. Tulajdonképpen ezután jön Calvin, vagy Jean Calvin, de mi már csak magyaros átírással ismerjük az ő nevét, Calvin, és ő is Bázelben írja meg a keresztény vallás rendszere címmel megjelenő munkáját. Ugye még Zwingli a német kantonokban tudta kifejteni a hatását, így Calvin a francia területen, Svájc-francia területén tudott elérni eredményeket. És hát gyakorlatilag ő viszont az egész francia reformációnak a vezér alakjává nőtte ki magát. Tehát nem csak a svájci területen, hanem úgy egyáltalán a francia ajkú lakosság körében. És hát ez a bizonyos keresztény vallásrendszere című munka, ez azért is volt jelentős, mert a latin nyelvű kiadás az 14-szer jelent meg, francia pedig 10-szer. Tehát ez egy elképesztően népszerű kötet volt, egy népszerű munka. És hát a könyvtárunk tulajdonában lévő, az 1607-ből származó Genfben jelent meg.
És milyen érdekes, hogyha Genfet nézzük, hogy akkoriban a város területén mintegy 30 könyvnyomda működött, és ezáltal az irodalmi élet központja lett.
Bizony, és hát igazából, amit már az elején is említettem, hogy a reformáció által, a reformáció során, tehát ez az egész mozgalom során megjelenő kötetek tartják életbe ezeket a nyomdákat gyakorlatilag, mert tényleg a nagy százaléka református irodalom, ami megjelenik ezekben a nyomdákban, ezek által, a nyomdák által.
És akkor elérkezünk az augsburgi hitvalláshoz, amely reformáció egyik legfontosabb vallási irata.
Igen, a Helvetica Confessio. Tulajdonképpen ezt, ha a reformációról beszélünk, akkor nem szabad kihagyni. A helvét hitvallásnak valójában kétféle irata van. Az első a Helvetica Prior, amelyet Bázel város református polgárai foglaltak össze, amelyet tulajdonképpen Zwingli követői is magukénak vallottak, valamint pedig a második helvét hitvallás, az a Confessio Helvetica Posterior, és hát ebben pedig Zwingli és Calvin legfőbb tanításait lehet olvasni, és érdekes különben, hogy bizonyos Heinrich Bullinger Zürich város tanácsának címezve személyes hitvallásként fogalmazta ezt meg 1561-ben. Mert az ezzel történethez hozzátartozik, hogy harmadik Frigyes pfalci választófejedelem kérte fel Bullingert, hogy szentírással megegyezően foglalja össze a református egyháznak a tanait egy hitvallási okmányban, amelyből tulajdonképpen az 1566. március 23-án összehívott augsburgi birodalmi gyűlésen szerezzen tudomást a reformációról mindenki. Tehát, hogy a birodalmi gyűlésen, hogyha elhangzik valami, akkor az a hír az sokkal erőteljesebben tudott már a továbbiakban is terjedni. És hát elküldte a Bullinger a kéziratot a fejedelemhez, aki ugye elfogadja, és még ugyanebben az évben, tehát 1566-ban városi tanácshoz hozzájárul, hogy támogatja ezeket a tételesen megfogalmazott dokumentumot. Nyomtatásban is megjelenik természetesen konfesszió et expozíció simplex ortodoxé. Ez terjed el Ausztriában, Lengyelországban, Csehországban és tulajdonképpen Magyarországon is. 5. Károly német-római császár pedig megparancsolja, hogy foglalják akkor össze még világosabban az evangéliumi hitre vonatkozó nézeteket. Tehát ezek az események azért fontosak, én úgy gondolom, mert tételesen hivatalossá teszik. 5. Károly azonban még átadja ezt a megfogalmazást Philip Melanchtonnak. Philip Melanchthon neve szintén fontos még, akár magyar vonatkozásban is, mert az ő nézeteit, akár az oktatásra vonatkozó nézeteit is alkalmazták, például Magyarországon is. Tulajdonképpen egyébként Melanchthon Luther munkatársa volt, és hát ő volt kettejük közül, ha úgy tetszik, a mérséklő erő. Luther sokkal szenvedélyesebb volt, Melanchthon visszafogottam, és hát mint már arra utaltam, hogy téles körben ismerték Melanchthon nevét Magyarországon. Több magyarországi tudóssal, egyházi személlyel folytatott elég kiterjedt levelezést.
És akkor jön a lengyel testvérek írása, mert hogy ugye a reformáció elterjedésével több és újabb protestáns felekezet kapott szárnyra.
Hát ez egy nagyon érdekes fejezet. Talán az egyik legérdekesebb fejezete reformáció történetének. A reformáció térhódítása folyamán egyre több protestáns felekezet kapott, szárnyra fejlődött. 1550 körül számos antitrinitárius, tehát már egy külön ága a reformációnak, egészen pontosan, hogyha lefordítjuk, akkor Szent Háromság tagadót jelent, hát több ilyen gondolkodó gyűlt össze Krakkó városában, akik a királyné gyóntató papja vezetésével igyekeztek egyeztetni nézeteiket. Részt vett ezeken a megbeszéléseken a német alföldi Holland Adam Pastor, a királyné piemonti orvosa, Giorgio Blandretta, és Velencén keresztül Zürichből érkezett menekült, ez a bizonyos Lélio Soccini. Ők kapcsolatban álltak a Morva, a nabaptisták Kárpátokban letelepedett ágával, illetve az erdélyi Szent Háromság tagadókkal. Tehát számomra ez is egy érdekes kép, hogy egész komoly hálózatot tudtak már így fönntartani, és az 1550-es években számos elméleti írást jelentettek meg. Ezek közül tényleg legkiemelkedőbb a már emlegetett Lélio Soccininek az írása, és Lélio unokaöcsének, Fausto Soccininak az írása, Jézus Krisztusról, megváltóról írt munkája. 1598-ban jelent meg ez a műve, és hát emiatt őt kiutasították Krakkóból. Később az unitáriusok keletre szorultak, Lengyelországban, Erdélyben találtak menedékre, és hát a tanok megfogalmazója itt, tehát a frontember az Lélio volt, Lélio Soccini, és a nézeteket pedig az unokaöccse Fausto terjesztette számos műben. Ő volt az, aki Lengyelországban a különböző unitárius irányzatokat összefogta. Socciniánusoknak is nevezték abban az időszakban. A nevüket a Soccini testvérek után kapták természetesen, és tulajdonképpen a könyvtárunkban található a Bibliotheca Fratrum Polonorum. Ez egy eléggé monumentális munka, több fólió méretű sorozatot foglal egybe, és ami érdekes lehet, hogy egy-egy ilyen fóliásban több kisebb munka található, és mivel ugye azért őket innen-onnan kiutasították már előzőleg, az impresszum adatokban feltüntetett helyi megjelölések nagyon gyakran koholt nyomda helyett jelentettek, tehát például Irenepoli, ilyen város nincsen, egészen konkrétan Amsterdamot jelölte ebben az esetben, és hát koholt nyomdahelyeket akkor tüntettek fel, amikor a nyomda maga is rejtve akart maradni, hiszen az ott megjelenő művek szerzőit nézetük, hitük miatt üldözték Európában.
És akkor elérkeztünk a reformáció diadalához, a Biblia fordításokhoz, mert ez volt a reformáció célja is, hogy minél szélesebb néprétegek olvassák majd a Bibliát.
Hát igen, tulajdonképpen ez tényleg a diadala, mert azt lehetővé tenni, hogy minél több emberhez jusson el akár a Bibliának az üzenete, akár egyáltalán egy nyomtatott könyv, egy hatalmas és szövevényes, többnyire embert próbáló 500 évez, nagyon sok szenvedés is van mögötte, lehet úgy mondani, hogy talán meg nem értés, mert biztos vagyok benne, hogy így is élhették meg. Nagyon sok pozitív hozadéka is van, pozitív hozadéka tényleg a Szentírás széleskörű kiadása, és valójában a reformáció célja is az volt, hogy mindenkihez jusson el. Luther német bibliája mindenképpen korszakalkotó ennek tekintetében, hiszen a népnyelven kiadott első bibliák között tartjuk számon, és mindenképpen különleges, de hogyha a Luther fordítását megemlítjük, akkor fontos egy kicsit az előzményekre is utalni, mert hogy volt már azért annak előtte is kezdeményezés, hogy ugye teljes szöveg jelenjen meg fordításban. Van egy különleges német biblia, amely Zürichben 1530-ban jelent meg. Tulajdonképpen az a különlegessége, hogy az Ószövetség még alapvetően Zwingli fordítása, de az Új Szövetség viszont már Lutheré, tehát ez koprodukciós munka, és vannak még benne apokrif könyvek is, amelyeket egy bizonyos Leo Jud fordította le. Vegyesebb munkának tekinthető, de tulajdonképpen ez is egy teljes biblia. Viszont, hogyha teljes szövegfordítású német bibliáról beszélnek, akkor alapvetően mégiscsak a Luther is szokott előtérbe kerülni, mert hogy az már egy felülvizsgált fordítás. És hát igazából amiről beszéltünk eddig, ez az európai vonal, és hát ugye tudjuk a magyar nyelvű teljes biblia, Károli Gáspárnak a fordítása, a magyarországi művelődés történetnek is egy nagyon fontos kötetet, nem csak a reformáció szempontjából, hanem a művelődés történet szempontjából is kiemelkedő. Tehát, hogyha ezeket a köteteket még ilyen szempontból is górcső alá vesszük, akkor még az értékén szerintem hatványozottan több. És hát ugye az európai könyves kultúra szempontjából is ugye az első magyar nyelvű teljes biblia fordítás is kiemelendő. Tehát, hogyha az európai viszonylatot tárgyaljuk, akkor ugye a magyar teljes biblia az is fontos és megemlítendő kiadás történetileg.
Egyébként, hogyha a reformáció időszakát nézzük, akkor vannak még olyan művek, amelyeket mondjuk szívesen megszerezne a Somogyi Károly könyvtár? Mert ugye ezekről, amelyekről beszéltél, ugye ezek egyrészt nagyon értékesek, egyediek, igen, különlegesek.
Igen, hát nem egyszerű ezeket beszerezni, az az igazság. Tehát ez ugye úgy szokott működni, hogy azért figyeljük ilyen aukciós katalógusokba, hogy esetleg a mi gyűjtőkörünk szempontjából van-e valami, ami éppen aktuálisan, idézőjelben mondom, piacon van, tehát van kereslet és tényleg igény is rá, tehát hogy többen is kereshetik, és akkor ezt úgy előkerítik. Előfordulnak olyanok, de az az igazság, hogy ha a reformációt nézem, tehát tényleg nagyon alapos volt az alapítónk, Somogyi Károly. Alaposan és körültekintően szerezte be ezeket a köteteket. Ugye el szoktuk mondani, amikor bemutatót tartunk, hogy a kora tudományosságának a legfontosabb köteteit gyűjtötte össze. Ez igaz a reformáció korára is, tehát hogy szinte alig van, ami hiányozna. Nyilván mindig lehet rádobni, tehát hogy előfordulhat, hogy felfedezünk egy olyan kötetet, ami mondjuk nekünk is kellene, de az utóbbi jó pár esztendőben nem nagyon fordult elő ilyen. Olyan előfordult, hogy az aukciós katalógusban reformáció témakörében megjelent könyvet is ajánlottak, de az például meg volt nálunk, és a másik is, meg a harmadik is, tehát hogy azért elég sok, és elég előkelő számban, mennyiségben is jelen vannak ezek a kötetek, és nem beszélve arról, hogy tényleg igyekszünk az állapotát is megőrizni, minél jobban, nyilván az, hogy már több száz éve elérhető a kutatók számára, tulajdonképpen mi nekünk csak annyit kell tenni, hogy még a további generációk számára is elérhető legyen, tehát vigyázunk ezekre a könyvekre, tehát megfelelő körülményeket biztosítunk nekik. Ez egy nagyon szép és szövevényes terület, egyébként maga a reformációnak, az irodalma reformáció időszaka, és hát az, hogy amit én most itt elmondtam, ezek félig meddig közhelyesen hangozhatnak, mert ugye magukba a korabeli történésekbe úgy nagyon nehéz belelátni. Jó rendelkezésünkre állnak a források, de én azért azt borítékolom, hogy sokkal nagyobb munka, nagyobb energia befektetés és több szenvedés áll egy-egy kötet mögött. Már csak azért is, mert amit az elején emlegettem, hogy nyomon kísérte egy alapvető közhangulat, egy feszültséggel teli helyzet, amiből, hogyha valami kirobbant, akkor azért ott sokszor a kis emberek látták a kárát, és nagyon örülhetünk annak, hogy ezek kötetek így fennmaradtak számunkra, tehát hogy ezeket mi így láthatjuk, kézbe vehetjük, dolgozhatunk velük, nem koptak ki az idők során.